Podcast 5. adása. A szerkesztő házigazda, Megyeri Léna tánckritikus, aki a Groove Podcast minden epizódjában egy-egy táncelőadásról beszélget meghívott vendégével. Az első évadban olyan táncműveket ajánlunk a hallgatók figyelmébe, amelyek teljes terjedelmükben megtekinthetőek az interneten. A podcast célja, hogy segítsen eligazodni a hatalmas online kínálatban, és kedvet csináljon a tánctörténet fontos és izgalmas alkotásainak megtekintéséhez. A mai epizód középpontjában Jerome Bell előadása a The Show Must Go On áll. Az adás vendége Benyovszky Szűcs Domonkos festőművész.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai vendégem, ahogy hallottátok a bevezetőben is, Benyovszky Szűcs Domonkos. Köszönöm szépen, Domi, hogy eljöttél hozzám. És most kivételesen azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy mi honnan ismerjük egymást. Hát onnan ismerjük egymást, hogy neked van egy Értsd a Kortárs nevezetű előadássorozatod, vagy kurzussorozatod, ami arról szól, hogy művészettörténeti korszakokat mutatsz be, de mindig párhuzamba állítva kortárs művészeti alkotásokkal, illetve művészekkel. És én ezen a kurzuson részt vettem, és nekem ez több okból is nagyon-nagyon tetszett, és nagy élmény volt ez a kurzus. Egyrészt azért, mert nagyon jó volt, nagyon élvezetes volt az egész, másrészt pedig ez szerintem egy szuper megközelítése a művészettörténetnek, illetve a kortárs művészetnek is egy nagyon klassz megközelítése az, hogy referenciákat hozunk a művészettörténetből, és egy picit a Groove-nál is ez a célom, hogy a táncművészettel is ezt meg tudjuk tenni. Viszont ami szerintem egy érdekes, vagy számomra érdekes kérdés, hogy egyáltalán miért van az, hogy nem értjük a kortárst, mert szerintem ez közös egy picit a képzőművészetben és a kortárs táncban, hogy az emberek sokszor azt mondják, hogy de én ezt nem értem, vagy félnek tőle, hogy nem fogják érteni. Van egy ilyen tartás. A klasszikus képzőművészethez mindenki tud kapcsolódni általában, egyik vagy másik korszakhoz, a klasszikus tánccal is ez így van, és más művészeti ágaknál, például a zenénél, irodalomnál sokkal inkább a kortárs megfogható az emberek számára. Szerinted miért van ez, hogy nem értjük, vagy félünk tőle, hogy nem értjük a kortárs táncot, kortárs képzőművészetet?
Szerintem, hát ennek sok oka lehet, talán az egyik ilyen meghatározó oka szerintem az lehet, hogy azért a kortárs képzőművészet, és ahogy most a te ajánlásodon keresztül kapcsolódtam kicsit szervesebben a kortárs tánchoz is, szóval hogy azt látom ezekről, hogy nagyon kontextusban gondolkoznak, és hogy a saját történetiségük, mint az egész disziplinának a története valahogy visszaköszön, vagy valahogy megintéződik a darabokban, ami újabb és újabb jelentésrétegeket hoz létre. Szóval rengeteg jelentéssel telített már a világunk, és a képzőművészet mindenképpen használja ezeket, és ezeknek az átfedéseit és ellentmondásait, ami egy nagyon ellentmondásos, vagy nagyon komplex világot teremt, és egyébként pont ezt láttam ebben a darabban is.
Igen, egyébként Jerome Bellnek majd beszélünk nem soká ugye az előadásáról, de van egy másik előadása, amit egy tájtáncművésszel készített, igazából ez egy beszélgetés volt kettőjük között, az ő első találkozásuknak a lemodellezése, Picset Kluncsumnak hívják ezt a tájtáncművészt, és az volt a darab címe, Picset Kluncsum és én, és ebben mondta Jerome Bell, hogy a klasszikus művészetnél ugye az embereknek mindig van egy nagyjából elvárása, nagyjából tudják, hogy mi az, amire mennek. A kortárs művészetnek pedig pontosan az a dolog, hogy lemondsa ezeket az elvárásokat, ahogy te is mondtad, egy kortárs világra reflektáljon, megkérdőjelezze a művészeti alapvetéseket, sztereotípiákat. Gondolom, hogy ez a képzőművészetben is abszolút érvényes.
Teljes mértékben. Szóval, hogy folyamatosan bővül a művészetként értelmezhető stratégiáknak a tárháza, vagy eszközöknek, vagy módszereknek. Tehát, hogy egy folyamatos átmenetben van, és folyamatosan új triggereket csinál ilyen értelemben a kortárs művészet, és újfajta reakciókat vált ki az emberekből.
Pont ez benne az izgalmas, én azt gondolom. Mesélted nekem, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanítasz most. Milyen élmény a palett növendékekkel együtt dolgozni?
Nagyon jó élmény, nagyon meglepődtem. Ugye az Értsd a Kortárson keresztül kértek meg, hogy lenne kedvem tanítani az egyetemen az idegen nyelvű csoporttal, szóval hogy én a külföldieket tanítom, mint nagyon izgalmas kontextus, nagyon másfajta háttérrel rendelkeznek, és nyilván a tánc köti össze őket. És egy olyan feladatot kérek a hallgatóktól, amiben valahogyan megpróbálnak ők maguk a saját médiumukban, ami a tánc és a mozgás, illetve a testkultúrájuk, valahogyan kapcsolni a képzőművészethez. És elképesztően izgalmas reakciók, vagy válaszok születnek a táncosoktól. Izgalmas látni, hogy mennyire komplex helyen vannak ők, amikor egy karaktert ábrázolnak, vagy megjelenítenek valamit táncosként, és hogy a közben a megélésük az mi, a saját érzelmi valóságuk az ábrázolt valósághoz képest, és nagyon izgalmas, ahogyan erre gátlások nélkül tudnak reflektálni a képzőművészet eszközeivel.
Beszéljünk akkor a The Show Must Go On című előadásról.
Jérôme Bel 1964-ben született Franciaországban. Közel 20 éves volt, amikor elkezdett érdeklődni a kortárs tánc iránt. Ezután kezdte táncos tanulmányait, majd a 80-as évek legfontosabb francia koreográfusaival dolgozott együtt. 1992-ben Philippe Decouffré asszisztense volt az Albert Willi téli olimpia nyitó ünnepségének megalkotásában. Ezután néhány évre visszavonult és inspirációkat gyűjtött, hogy megtalálja saját alkotói útját. 1994-től kezdve rendszerint olyan alkotásokat készít, amelyek megkérdőjelezik a hagyományos tánc és színházi előadások alapvetéseit. Önmagát nem koreográfusnak, hanem létrehozónak nevezi, mivel az ő értelmezésében a koreográfia, a lépések és mozdulatok egymásba fűzését jelenti, miközben őt ötletek és koncepciók érdeklik. Éppen ezért gyakran kategorizálják konceptuális koreográfusként. Későbbi munkái között több portré előadás is található, amelyben egy-egy táncost állít a középpontba, például a párizsi opera egyik kartáncosát, vagy éppen a tánctörténet legendás alakját, Isadora Duncant. A 2001-es The Show Must Go On című előadás ismét a közönség elvárásaival, valamint a magas művészet és a szórakoztató előadások találkozásával játszik. Az előadók nem profi táncosok, hanem civilek, akik ismert popdalok szövegeit hajtják végre és illusztrálják a színpadon. Az egyszer vicces, máskor megdöbbentő vagy elgondolkodtató előadás 2005-ben Bessie díjat nyert New Yorkban.
Mondtad itt a beszélgetés előtt, hogy nagyon izgalmasnak találtad az előadást, úgyhogy át is adom a terepet a gondolatoknak.
Köszönöm. Igen, engem teljes mértékig berántott ez az előadás. Nagyon megkapó volt, miután végignéztem, utána az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogy ezen az előadáson keresztül tanítanánk mink a posztmodern filozófiát, vagy a kortárs művészet elméletet, mert hogy nagyon sok ikonikus mozzanat kapcsolódik ezekhez az elméletekhez, ami segít egy picit jobban látni, hogy milyen világban élünk, és hogyan viszonyulunk ahhoz a világhoz, amiben élünk. Elképesztően izgalmas volt, és mert így rögtön az elején, hogy ilyen hihetetlen drámai érzelmek jelennek meg, ugye egy sötét színtéren elindul a West Side Story, meg a Hair, meg a nem tudom, csak ilyen örjöngő, telített, érzelmileg maximálisan telített szituációba kerül a néző, mert hogy én magam, és nem történik semmi a színpadon, nincs ott senki. Tehát, hogy egy ilyen állapotban várunk, és így rögtön ezek a gondolatok, hogy na most már történjen valami, hiszen előkészített a zene, behangolt, meg egy teljesen anyagtalan médium a zene, de hogy a lehető legközvetlenből hat az érzelmi valóságunkra nagyon sokszor. És itt várunk ebben a helyzetben, hogy tulajdonképpen kitől várunk, és mit várunk, amikor itt a legnagyobb víziókat éneklik el őrületes hangulatban. És aztán ilyen hihetetlen volt, hogy a Let the Sunshine In résznél észrevettem, hogy igen, ami itt elhangzik, az valahogy furcsa módon valósággá kezd válni. És itt tulajdonképpen ez az egyik szál, ami végigfut az egész darabon, hogy amiről énekelnek, és amit kifejez a zene, az elkezd valami nagyon groteszk módon, nagyon furcsán valósággá válni. És hogy ez az elhangzott mondatok, hogy kezdenek valamilyen módon közvetlen hatást gyakorolni a valóságunkra, hát ez teljesen nem, hogy ez a mostani pandémia időszak, hogy az még, hogy nem lehet kimenni, akkor most hirtelen ki lehet menni, már akkor nem kell a maszk, hogy abban a pillanatban váltunk, hogy a mondatok valósággá válnak. És ez a darab nagyon durván bemutatta, hogy a tömegmédiának a mondatai és a gondolatai hogyan válnak egy másodperc alatt furcsán félreértelmezve valósággá a színpadon, ugye a színpad valóságával. És hogy pont ettől egy nagyon érdekes kontextus, hogy nem igazán táncolnak a táncosok, nem is igazán színészkednek a táncosok, tehát hogy egy nagyon irritáló, nagyon bizonytalan helyzetbe rak befogadóként, ami pont rengeteg kérdést vet föl, ami hát pont a célja, mint hogy a kortárs képzőművészet is alapvetően kérdésekkel dolgozik, tehát hogy talán ez is az egyik ok, hogy így rettenetesen berántott ez a bizonytalan helyzet, hogy valójában ezek nem is táncolnak ezek az emberek, hogy nem is színészkednek, ez nem is egy színház.
Sőt, gyakorlatilag civilek vannak jó részt, úgy tudom, a színpadon, és azt hiszem volt ennek is egy olyan verzió ennek az előadásnak, hogy mindig helyi hát idézőjelbe téve táncosok a helyi szereplőkkel tették ezt színpadra. Úgyhogy igen, már itt egy ilyen furcsa helyzet van, hogy az elvárásainkkal szembe megy a dolog.
Teljes mértékben, és pont ezért így minden koreográfiának kezd hatni. Tehát, hogyha két táncos véletlenül egymásra néz, akkor azt gondoljuk, hogy esetleg ott valami történni fog, de hogy nem. hogy minden mozzanat, minden tekintet koreografáltnak kezd el hatni, miközben ez maga ugye a természet lenne. És hát ahogy így jönnek egymás után ezek a pop slágerek, nekem van ez a Lionel Richie-nk, ez a Ballerina Girl száma, amikor a férfiak lemennek a színpadról, és a nők pedig elkezdenek balettozni, ugye balettos előképzettség nélkül. Ami hát igazából egy ilyen balett vagy tánc karikatúrának hat, vagy ilyen nagyon parodisztikus, nagyon vicces. És hogy tulajdonképpen az egész darabban az történik, hogy egy-egy ilyen társadalmi klisé, mint például a balerina lány tömegmédiában megjelent gicses képe, egy-egy ilyen klisé jelenik meg a számokon keresztül, és ennek készül egy valós másolata. Tehát a színpadon megjelenik egy valóságosan testekből létrehozott kép ez alapján, és ez egy iszonyú nagy feszültség. Tehát, hogy a médiaképek, a tömegtársam, a tömegmédia működése és a mi saját reakciónkra az, ami nagyon intenzíven végig követhető ebben az egész darabban. És hogy az egész medializált megismerésünk ebben benne van, ugye, hogy képeken keresztül közelítünk egymáshoz, önmagunkhoz, képekként olvassuk egymást, és magunkra is képként tekintünk. Bizonyos nagy, sokszor ismételt képek alapján olvassuk ugye a valóságunkat, és hát ilyen értelemben az egész francia posztmodern filozófia benne volt ebben a darabban. Tehát egy Guy Debord-nak a fogyasztói társadalomról szóló elméleti, hogy minden tulajdonképpen puszta látszattá redukál. A társadalom ügyes spektákulum társadalmáról beszél, hogy minden képekké kezd válni a valódi tapasztalat helyett. És most ebben élünk, hogy milyen jelentéseket akarunk kapcsolni a saját identitásunkhoz, hogy milyen identitásstratégiánk van, és mivel kívánjuk megtölteni, mi az, ami illeszkedik ehhez, és milyen jelentéseket akarunk kisajátítani magunk számára. És hát tulajdonképpen ez történik, hogy amit jelentést kisajátítunk magunknak, azon keresztül kezdjük el látni a világot onnantól kezdve. Ez egy filter lesz a szemünkben saját magunkra nézve és a világra nézve is, és ez nagyon szívbemarkolóan láthatóvá vált rögtön az igyekezetben a balerina póz ügyetlenségében.
Szerintem ez egy nagyon fontos üzenete például ennek az előadásnak, hogy mindenki tud táncolni, vagy mindenki akár előadó művész lehet. A másik érdekes dolog, amit most itt elmondtál, az egész filozófiai hátteret, az egész művészetelméleti hátteret, de közben meg, ha egy picit hátralépünk, akkor ez tud egyszerűen csak egy nagyon szórakoztató előadás is lenni.
Egy ilyen szuper felszabadító darab, ami így megmutatja azt, hogy tényleg bárki táncolhat, és hogy ezt lehet élvezni, és hogy lehet kifejezni bármilyen testkultúrával, vagy mozgáskultúrával üzeneteket, méghozzá rettenetesen komplex üzeneteket. Ilyen szempontból az egyik ilyen kedvencem az a Macarena volt, mert hogy ott tulajdonképpen letáncolták azt a koreográfiát, ami a videóklipben volt. És ugye ez egy ilyen klasszikus egynyári sláger, ami iszony nagyot ment azon a nyáron, és akkor csak ezt lehetett mindig hallani. És ennek tulajdonképpen számunkra nincs is más referenciája. Csak az a videóklip, és csak az a koreográfia, amit valamilyen formában mindenki megpróbált elsajátítani, vagy legalább tudni, hogy miről van szó. És hogy pont ezért, mivel ennek nem volt semmilyen más tartalma, így nem tudott létrejönni az a feszültség a között, hogy mi az üzenete a zenének, és mi az ábrázolt kép, ami megjelenik a színpadon. Csinálják ezt a táncot ilyen megállíthatatlanul és kényszeresen tulajdonképpen, tehát hogy ez már kellemetlen volt nézni, hogy abba se hagyják ezeket a mozdulatokat. És hogy ez a számomra nagyon kifejezte azt, hogy pontosan ilyen kényszeres és ennyire megállíthatatlan az a képdömping, amiben élünk egyébként, és ráíró, rávetül a saját érzelmi valóságunkra, meg a saját személyiségünkre.
Ezt akartam is kérdezni, hogy volt-e kedvenc jeleneted, vagy mi volt a kedvenced? Most már említetted a Macarénát, még ezen kívül volt valami, ami még így különösen megfogott?
Hát a Titanic jelenet az nagyon szép volt, és ugye előtte volt egy ilyen ölelkezős jelenet, a Nick Cave egyik számára, és akkor mindenki ölelkezett, ami egyébként egy megható jelenet volt. Tehát ezen én magam is meglepődtem, hogy egy nagyon megható helyzet volt, mert előtte teljesen izolálva voltak a szereplők, tehát hogy nem léptek interakcióba igazán egymással, és itt pedig egyszerűen csak megölelték egymást, ami a számban elhangzott, és itt ez a semmilyen gesztus, hogy megölelték egymást, nagyon, nagyon megható hatású volt, akármennyire abszurd volt, és innen indul a Titanic jelenet, ugye a Celine Dion számával, és hogy ez az ölelés, ez elkezd nevetségessé válni. Ja, így egyszerre lesz ilyen vicces, meg ilyen nagyon szívbe markoló, hogy próbálunk azonosulni ezekkel az ilyen domináns képekkel a kultúrában. Hát ki ne szeretne ilyen intenzitású szerelmet, drámát ilyen látványosan megélni, mint ami ezekben a számokban benne van. Szóval ez valahogy internalizáljuk, és utána megpróbáljuk a saját életünkben megtalálni a hasonló jeleneteket, vagy adott esetben legyártani a hasonló érzelmi szituációkat. Tehát, hogy így működik a tömegtársadalom. És ez egyszerre nevetséges, és egyszerre pedig nagyon szívbe markoló volt látni pont a Titanicnál ezt a teljesen globalizált kultúrát, amiben élünk.
Ez is ennek az előadásnak az egyik titka vagy trükke, hogy bárhol a világon működik, hiszen olyan slágerek vannak ebben, amit aztán tényleg mindenhol mindenki ismer, és mindenki tud hozzá kapcsolódni. És mondtad ezt a példát, hogy ez az ölelés, hogy először megható volt, és aztán meg egy bizonyos dolog miatt átértelmeződött, és akkor meg már nevetséges kezdett lenni. Na ebben a témában még nekem egy kedvencem volt itt, amikor állnak a színpad elején a szereplők, ugye a Stingnek az I'll Be Watching You a szám címe, és ugye nézik a közönséget, hogy arról szól a szám, hogy bármi is történik veled, bármire jár, én mindig figyelni fogok rád. És akkor utána vége van ennek a számnak, és jön George Michael-től az, hogy I want your sex. És akkor hirtelen mennyire átértelmeződik az, hogy ők nézik és pásztázzák a közönséget. Akkor már igen, hirtelen egy picit kellemetlenné válik az, hogy akkor ő most hova is néz ki. Néz engem, néz.
Abszolút, abszolút. És ez is nagyon érdekes, hogy a közönség az így átváltott a látványosságet. A közönség lett a látványosság, meg lettek világítva, és a színpadon szereplő emberek figyelték őket. És így ez a kérdés, hogy most tulajdonképpen miért érdekesebbek azok az emberek, akik a színpadon állnak, mint azok, akik nem ott állnak?
Nagyon sok minden bíz a képzeletre, vagy nagyon használja a nézőnek a képzeletét, ami aztán annyira konkrétá válik már, hogy megjelenik az Imagine című szám, amikor megint csak teljes sötét van a színpadon, és ugye hallgatjuk a dalszöveget, ami arról szól, hogy képzeld el a világot így meg úgy. Amikor mennek ezek a számok, és amúgy sötét van, akkor tényleg mennyire be tud indulni a képzeleted?
Hát 100%-ig, és egyébként pont ennél a számnál volt az, hogy a felvételben a nézőtérben elkezdtek öngyújtókat gyújtani és így tartani. Ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy valahogy van ez a globálisan szervezett civilizációban, hogy ez az egyéni hozzájárulás ugye a világ békéhez, amiről szól tulajdonképpen az a dal. Ugye hát ennél gicsesebb, vagy ennél érzelgősebb valóságot nem lehet, de hogy mégis működik. Tehát, hogy ez az emberi természetnek a része, hát csodálatos érzés egyébként az egész emberiséggel együtt meghatódni valamin, tehát, hogy ez mindenki ismeri, akármennyire az elitkultúrának, ugye ez mindig csak idézőjelben lehet része, de hogy ezt mindannyian ismerjük, ez valahogy része az életünknek. Érdekes volt nagyon az előadásnak a vége is. A Queen Show Must Go On-nal végződik stílusosan, egy kis spoiler, és hogy a közönség ugye megtapsolja az előadókat, és a közönség abba hagyja a tapsot. De a számnak még nincs vége. Ezért az előadók, azok tulajdonképpen folytatják a koreográfiájukat. Ők nem azért hajolnak meg, mert vége van az előadásnak, vagy lehet így is nézni, nem azért hajolnak meg, hanem azért, mert a koreográfiájukban ez van, hogy akkor ők most meghajolnak, eltűnnek egy időre, aztán random visszajönnek, és amikor a közönség már látszik a felvétel, hogy indulna haza és fölállnak a székeikről, de a zene megy tovább, egyszer csak random még visszajönnek. És amikor véget ér a zene, akkor lemennek a színpadról. És ilyen értelemben tök érdekesen, vagy nagyon szépen összemossa a valóságot és a szimulákrumot, vagy az ábrázolást, a bemutatást, a darab, hogy igazából nincsen egy klasszikus, tapssal lezárt vége és elhatárolódása a darabnak a saját tapasztalati valóságunktól. Tehát egy nagyon-nagyon szép, nagyon költői megoldás, ahogyan belép ez az egész tömegkultúra a saját kritikájával, visszalép a saját életünkbe. De azt gondolom, hogy bárki, aki ezt megnézi, nagyon közvetlen módon tud kapcsolódni ehhez a darabhoz. Egyrészt azért, mert olyan emberek szerepelnek benne pontosan, mint mi, és nagyjából annyi tánc tudást brilíroznak az előadásban, mint amennyit adott esetben, igen, bárki meg tudna csinálni. Másrésztről pedig ugye ezek a számok, ezeket mindenki ismeri, és mindenkiből kiváltott már az élete során valamilyen érzelmet, és ez az egész holdudvar bekapcsol, amikor halljuk ezeket a számokat, és látjuk hozzá a mozdulatokat. Tehát, hogy mindenképpen lesz egy személyes érintettség, pont az egész tömegkultúrába való beágyazódottsága miatt, hogy ez a mi életünkről is ilyen értelemben szól, és nagyon könnyen tudunk csatlakozni erre a darabra.
Így van, és Jerome Bell-nek egyébként ez az egyik téma, amivel foglalkozik, hogy ki az, aki megjelenhet egyáltalán a színpadon. Volt olyan előadása, ahol sérült táncművészek, vagy egyáltalán szereplők voltak, volt olyan, ahol civilek voltak, ahogy itt is. Sokan ugye még mindig úgy mennek adott esetben színházba, vagy ez a képzőművészetben is fel szokott merülni, hogy de hát ilyet én is tudnék festeni, oda pöttyentek hármat, és akkor én engem is ki lehet állítani a múzeum, mert ugyanez van a kortárs táncban is sokszor, hogy de hát ilyet én is tudnék csinálni. És itt tényleg ez az előadás olyan, hogy bárki lehetne ott, ezzel is szembesít minket, hogy és mégis akkor művészeti alkotásnak tekintjük, vagy nem, vagy mitől lesz az, ezzel is nagyon szépen játszik szerintem. Mindenki hallotta, hogy Domi mennyire lelkesen tud beszélni a kortárs művészetről, vagy egyáltalán a művészet elméletről is, és mennyire érdekessé tudja tenni az elsőre egyébként, talán azt gondoljuk, hogy picit tőlünk távolabb álló témákat. És mint mondtam, ez egy közös célunk, még a különböző területen is dolgozunk, hogy elérhető és érthető közelségbe hozzuk azt a művészeti ágat, amivel foglalkozunk. Úgyhogy mondd el kérlek, hogy aki az Értsd a Kortárs keretében tőle többet szeretne tudni a képzőművészetről, az hol és hogyan talál meg téged?
Az interneten megtalálható az Értsd a Kortárs, és egyébként pont most fog indulni szeptember 13-án egy tanfolyam, ahol kronológikusan haladunk az őskortól kezdve, szóval tényleg az alapoktól kezdjük, és megnézzük azt, hogy a kortársak hogyan reagálnak ezekre az alkotásokra, akár technikailag, akár módszerben, akár kompozíció szinten, vagy leginkább konceptuálisan hogyan kapcsolódnak azokhoz a felvetésekhez, ami az elmúlt korokban egészen másfajta jelentést őrzött magában egy egészen másfajta közönségnek. Miért lesz fontos, és mitől lesz élő a művészet mindig? Mert alapvetően minden műalkotás, teljesen mindegy, hogy mikor jött létre, élő kapcsolatba lép a befogadóval, és csak a befogadó által lesz jelentése.
Így van. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és menjetek Domihoz, Értsd a Kortárst előadásokra. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Ha tetszett az adás, kövesd a Groove-ot Facebookon és Instagramon, hogy elsőként értesülhess a podcast újabb epizódjairól, valamint a további izgalmas táncos tartalmakról. Ha pedig kedvet kaptál megnézni a mai epizódban bemutatott előadást, keresd közösségi felületeinken a teljes előadás felvétel linkjét.